说，那个说，我就，还说了说说，还说别人是一个说，哦，西格伊姆说，我说的那个算是一个西格伊姆，我说的那个我说的我，说完你也确定的，西格伊姆说别人啊说。Hát ebből a egyik legenda, a másik legenda pedig, hogy a helyett egy ilyen kis rózulókkal a kezében mérjük ki, hogy ezeket a... Ugye ez az a grafikus elképzelte, mert a valóságban ugye látni fogjuk, hogy egyébként másfélt a történet. A történet 1850-ben kezdődött, egy német műszerét készített egy úgynevezett szikrainduktor. A szikrainduktor egy nagyra méretezett villamos csengőnek a mágneses köteléhez hasonlít, egy nyitott kasmag, a végén van egy horgony, ami az egyenáramú táplálást tart. A újdonság az az volt benne a villamos csengőhöz képest, hogy nagy menetszámú szekunder tekercset készített. Még nem létezett a transformátor, de ő megcsinálta. És sikerült, hogy fönt a szikra közön 2-3 cm-es elektronos szikrát létrehozni. Na most ugye erre a fizika tanárok, kutatók, de elsősorban ezek mind általában egyetemi tanárok voltak, rávetették magukat a problémára, mármint a szikráknak a vizsgálatára. Volt, aki például lefényképezte a szikrát, és úgynevezett eltolásos szikrafényképeket készített. A fényérzékeny lemez nagy sebességgel mozgatta a szikrázás közben, tehát ugye megpörgette egy körpályán a fényérzékeny lemez, és egy pillanatra bekapcsolta a szikrát, és világosan látszott rajta, hogy periódikus fény ismétlődés látszik a filmben. Úgyhogy ebből már fejtették, hogy egy periódikus jelenségről van szó, valamilyen hullámmozgásnak is nevezhetnénk, és mellékesen észrevették, hogy ez az asztalon egy bizonyos távolságra hat különböző tárgyakra. A felvétel a Berlini Egyetemről kikerülve Kapszuléba került egyetemi tanárnak, és ott a fejébe vette, hogy foglalkozik ezzel a témával. Itt látható a szikrainduktor. A szikrainduktortól vezetékeket egy úgynevezett oszcillátornak nevezett tulajdonképpen egyféle dipolhoz, és akkor ugye próbált szekunder szikrákat létrehozni itt az asztalon. Hát ez ugye egy múzeumi makett, ami megint egy kicsit a legenda tartományába tartozik. Az igazság az, hogy keményen megdolgoztak ezekkel a dolgokkal, tudjuk az első dipol az ilyen körülbelül 2 méter felszámosságú volt, és 6 méteres hullámhosszúságú hullámokat indikáltak. Na most ugye nem fért bele a helyiségbe, ide se férne be, és akkor ilyen a keretekre tekercselnek uzat, körülbelül a hullámosnak megfelelően, és azzal próbáltak, ugye az egyik ember ment vele, a másik ember meg vizsgálta a szikrákat közben, szóval 2-3 emberes volt a kísérlet. A Hertől egy pár évvel később, ez egyébként 1886-ban folyt le az első kísérlet, 2 évvel később, 88-ban egy másik oszcillátort készített, az már 66 cm-es hullámokat generált, és belefért a tanterembe. Tehát itt már különlegesen tudtak kisebb eszközökkel dolgozni, tehát
azért meg kell jegyeznünk, hogy még mindig nem az, hogy kézzel vitem ide-oda a kis karikát, ez egy legenda. Kis karikának a valahol a... akkor megmondtam, hogy hol, mert ez egy nagyon rossz rajz. Egy mikrométer csavart szerelt föl, ez is az ő találmánya volt, és ezzel pontosan egy a módon meg tudta határozni, hogy mekkora szikrák vannak. Tehát a csomópontoknál, ugye a hullám csomópontoknál mindig nagyobb szikrák voltak, mint a minimumok pontokon. Tehát ő ezeket ugye pontosan följegyezte, és ebből állapította meg a hullámot tulajdonképpen. Na most a tanárával tartotta az összeképetést Berlinbe, és tanára inspirálta, hogy próbálja meg bebizonyítani, hogy ezek tulajdonképpen hasonlók a fényhullámokhoz. Gyakori, hogy akkoriban volt divatos a Maxwell-féle elmélet, és milyen jó lett volna, ha valaki bebizonyítja, hogy Maxwell-nek milyen igaza van. És fel lett adva a leckel, hogy valamit csináljon. Na most a fénytanba van egy gyönyörű kísérlet, amit én még általános iskolásként nem csak láttam, hanem végeztem is, segítettem a fizikatanáromnak. Egy erőzött körtárcsa, ahol van az egyik oldalon van egy rács. Egyébként van egy ilyen fogantyú, lehet forgatni, tehát az egész beállítható napsugárzás irányába, és a rács gyönyörű párhuzamos sugarakat bocsát a elé helyezett tárgyra. Lehet betenni homorú tükröt, vagy homorú lencsét, dobor, stb. Ők a hercsét, majd mondani fogom, a prizmát választották, hogy az milyen jó lesz, hogyha prizmával el tudják féríteni ezeket a ismeretlen sugarakat. Hát el tudták. A dolgot úgy kell elképzelni, hogy falánába turkot öntöttek. Ugye már akkor is hordófámra lehetett kapni, valami segédmunkás, ugye megköltötte a ládát turokkal, és lássunk csodát, a turkos prizma eltérítette a induktornak a hullámait. Na most itt megint ugye fantázia rajzokról van szó. A szikrainduktorban jól látom, akkor itt a jóholdali sugárvetőben van, és a baloldaliban már a sugár érzékelő szerkezet egy kohérer, tehát ezt már nem nagyon értem meg, mert 1889-ben megjelent neki egy könyve erről a kísérletről, azóta a címmel, hogy az elektromos erősugaraiból, rossz magyar fordítás, hogy beszámolt erről a kísérletéről, és 35 évesen nagyon fiatalon lakatlan, mint meghalt. Na most egy évvel később Eduard Brownlee megalkotta az első kohérert, ezután a kísérlet. Itt látható a kohérer. Ezt a németek Fritternek hívják, aztán az oroszok csak egyszerűen csülnek. Ez egy üvegcső, egy szigetelt üvegcső, amiben fénykor költöttek be, és bele nyomtak jobbról-balról egy-egy elektródát. Azt az érdekes tulajdonságot vették észre, hogy nagy frekvenciás sugárzás, hát ugye akkor ezt még nem így hívnak, hanem egy elektromos kiga sugárzása hatására összeálltak a fényszemcsék. Rendeződtek, összetapadtak, úgy mondták, hogy kohézióba kerültek, és zárták az áramkört. Ha vezetéken telepet és csengőt kapcsoltak rá, vagy egy verét, akkor ez tudott annyi áramot átbocsájtani, hogy éppen a relébe jutott. Tehát nem olyan sokat, ugye csak milliamperekről beszélünk. Egy kis relét be tudtak vele rántani, és akkor a relé pedig egy csöngőt megfogalmazott. Tehát ez volt a kísérletnek a lényege, ugye ma is, hogy a gyereknek valamit mutatni, nagyon fontos, hogy villogjon, csöngessen meg. Ez a Brandi, az Eiffel-torony melletti útra róla van elnevezve. Ez meg Popov úr, a Szentpétervári Hadi Akadémiának az egyik tanára. Itt is megjelenik a Szikra induktor. És egy botantennát, vagy antennavezetéket látunk mellette, ez is egy legenda. Ő előttől az első kísérleteit csinálta, akkor tulajdonképpen a kohérerrel foglalkozott, és nagyon jó kohéreres műszer készített például, és aztán csinált egy vevőműszeréket, ami a légköri elektromosságot indikálta kohérer segítségével. A kohérer egyébként ő maga, ezt egyébként mindenki, tehát a kohérerben mindenki kísérletezett, hogy milyen port, milyen fényport tett vele, nikkel, ezüstöt, rezet. Tehát mindenki keverte, meg mindenki más tett bele. A kohéreről elfelejtettem elmondani, hogy úgy kerül alapállapotba, ha valaki megütögeti a csövet. És akkor szétrázódnak a szentség, és akkor ismét szigetelődé válik. Popovnak az érdeme, ezt ő találta ki, és ezt nem lehet tőle mind mai napig elvitatni, hogy a villamos csengőnek az ütögető kalapása a kohérer csövére ráüt. Tehát amánytól megszólal a csengő, hogy valami jel érkezett, annyitól mindjárt törli is az információt, tehát mindjárt alapállapotba hozza a kohérer. Ez egy nagyon ügyes dolog volt, ezt például a Marconi rögtön átvette, megkoppintotta. Az első kísérlet, amit így bemutatott, az 1894. decemberében történt, és hát ugye érdekes módon, hogy nem valamilyen épületben, hanem a meteorológiai intézetben, a Szentpétervári meteorológiai intézetben, hiszen az volt a neve a készüléknek, hogy viharjelző. Kombinálva volt egyébként még egy körtársas író szerkezettel, de erről mostanában nem szoktunk beszélni, mert nem lényeges. A lényeges az a következő volt, hogy Popov csinált 2095. május 7-én, az oroszok ezt tartják a rádió napjának, gyakorlati bemutatót, és még mindig ott tartott, hogy az adókészülékre, tehát a Szikra induktorra semmiféle antennát nem tett. A vevőkészülékére, erre, amit itt lehetett látni, arra viszont tett antennát. Most a Marconi nevű fiatalember Bolognában ugyanezen az időben szintén kísérletezett ugyanezzel. És hát ugye egy örök vita van erről, hogy ki volt az első ebben a dologban. Egy francia műszerészmesternek, büfetének a fia a francia rádió 50. évfordulóján lemerte írni, hogy Marconi is Popov ötletéből indult el. Tudnélik, Popovnak ez a kísérlete leírva és lerajzolva megjelent egy orosz folyóiratban, egy ilyen szakmai folyóiratban, amit aztán hát Marconi vagy látott, vagy nem látott. Minden esetre Marconinak volt egy mentora, de hívi professzor Bolognában, Bolognai Egyetemen, az valószínűleg megkapta ezt a szaklapot, és valószínűleg ellátta tanácsokkal. Ez a Szikra középen olajban van törve, ez régi
professzornak a találmánya, ahogy tulajdon megítettük. Aztán még bővítette ilyen mellék gömbökkel, tehát kibővítette négyként csikrakézzel. A dolog nem egészen lett eredményes, mert URH hullámok keletkeztek, amivel még akkoriban nem tudtak mit kezdeni. Itt megint egy korabeli rajzoló. Itt lehet látni ezt a régiféle kettős szikraköt. A szikrainduktor nagyjából talán Marconi, amit lenyomja a Morse billentyű. És is már egy tehéres vevőkészülék. Valamilyen antennát is elképzeltek ide. És egy távírókészülék. Tehát a dologból távirat lett, tehát a kísérlet táviratot eredményezett, amit lenyom, lekopogott az adófél táviratként, azt ott a szalagíró rész. Na most Marconi nem tudott elszakadni bizonyos antenna megoldásoktól. Ő úgy képzelte, hogy hatalmas nagy kalapokat, ernyőket, legyedőket kell fölküldeni fából épült tornyokra, és akkor az majd elmegy a világ külső végére ez a... Itt lehet látni, hogy az első kísérletén egy úgynevezett tétlenedről készült valami fémhordót vettek fel egy póznára. Itt volt a szikraköz, nyilván a szikraközre csatlakozott a szikrainduktornak a Morse billentyű, és ezzel próbáltak eredményt elérni. Nem sokkal volt jobb a német Slavi professzornak a megoldása. Nagyjából ugyanazt csinálta ő is. Ezek nagyon kis eredményeket adtak. Miért? Az átugró szikrák belső ellenállása túl kicsi volt. Rövidre zárta az antennát és a földet a szikra, ahogy átugró. Tehát el kellett választani a szikra közt a... Ez már egy további rész. Amikor 97 májusában, tehát nem sokkal a Popov-féle kísérlet után elkerült, tehát Marconit megírta az angol posta, hogy mutasson be további, meg az angol posta is, hogy mutasson be további eredményeket, és platformnál egy szigeten, szigetre táviratoztak át, és nagyon gyenge eredmények voltak, egy 2,5 kilométeres, aztán utána 12 kilométeres. A kísérletnél jelen volt a Vilmosságnál által kiküldött Arco, és Arco nevű mérnök, és Slavi professzor. Ezek így párba kimentek, hogy megnézzék, hogy mi történik ott. Hát aztán Marconi ugye szívesen látta őket, mindent bemutatott, ezek később megalapították a telefonként céget, és a magadot segített neki. De Németországban ezektől függetlenül már kísérletezett egy Ferdinand Braun nevű szintén professzor egyetemi tanár. A 98-ban mindkét feltalálkoztak Marconi is, és ez az említett Ferdinand Braun is szabadalmaztatta azt a megoldást, hogy az antennakőt elválasztották az oszcillátornak a körét. Tehát a szikrainduktor az ott magába szikrázott, és rá termelte a szikrák által kertes rezgéseket egy rezgőkövet, az egy lata csatolással átmint az antennakőbe.
ezzel már komolyabb eredményeket tudhatunk valami minden kilométereket tudva kerülni. Sokkal inkább kezdett problémássá válni a értékelésnek a módja. Nagyon nehezen lehetett a kohérens megszólalásra bírni, túl nagy energia kellett hozzá. Tehát ahhoz, hogy egy kohérens megszólaljon, ahhoz kemény kilovattokra volt szükség. 1902-ben Marconi előállt ezzel a szerkezettel, ezt maginak beszélik mostanában, hogy mágneses detektor, úgy érzi, mint egy magnó. Ez egy óraművet lehet ezzel a karral felhúzni, elkezd végtelenül egy acélszallag elkezd körbe menni, és a tekercs, amit az antennából becsapolják a nagy frekvenciát, az állandó mágnes mezőt megváltoztatja. És akkor ezt egy fejhallgatóban lehet hallani ezeket a változásokat, és a távirások nagyon örültek neki. Sokkal érzékenyebb volt, mint a kohérer, és sokkal, hát ennél fogva sokkal nagyobb távolságról tudták tenni a jeleket. Zárójelben említem meg, hogy egész addig 1901-ig ezzel a kínzoltak ezekkel a kohérevekkel és ezekkel a távírógépekkel, hogy ezt táviratot csináljuk nekik ott szallagra és minden. Na most 1901-ben elkezdődött egy folyamat, amikor hirtelen fejhallgatóban kezdték el figyelni a jeleket. Elsőnek okovét csinálták, véletlenül, tehát hibát kerestek fejhallgatóval, és ezt is csak hallották a jeleket 30 km távolságból, úgyhogy Popó konstruált és végre szabadalmaztatott is egy ilyen vezőkészítőket. Utána következett Marconi, aki egy kigany cseppes kohérer, ott az ő egyik munkatársa Solari fejlesztette ki Olaszországba, és ezzel a gigancsepes kohérerrel vették a jeleket, de volt Kanadában. Úgyhogy ez volt Marconinak az első komoly kísérlete. Az angliai Portsmouthból 15 kW teljesítménnyel küldte a szigrákat, hogy a transformátor kibírja egyáltalán a kísérletet, csak pontokat adtak, az S-be tudatták, készünk is van egymás után, és a túlparton, az Atlanti-óceán túlpartján, túlsókénába vették a jeleket. Úgy volt, hogy majd éjszak az Egyesült Államokban csinál egy parti állomást, és akkor Anglia és az Egyesült Államok között lett egy ilyen nélküli távirú kapcsolat, nem sikerült. Mi sikerült, és akkor 1000 mérföldel közelebb jött Wisconsinba, és akkor ott tudták megfogni a jeleket, hogy hallják. Na erre még majd visszatérek, egy érdekesség van ezzel a magnetofon felidobozzal kapcsolatban, hogy Marconi ezt bemutatta egy utazáson. Az olasz király rendkívül lelkes volt attól, hogy neki olyan valója van, aki világra szóló találmányt csinált, és teljesen ingyenesen rendelkezésére bocsájtotta a Carlo Alberto nevű cirkáló, egy hadifajó. És akkor ott egy rádióállomást telepítettek, és ez 1902-ben volt, és azzal a két-három rádióállomással, ami már akkor létezett, például Polszóban létezett, meg Szerbiában, Olaszországban, és talán Szentpéterváron is volt valami, ezekkel tudtak kapcsolatot létesíteni, és akkor ez egy világ szenzáció volt. Hát valamikor kikötöttek Konstantba, szentségtel vált. Az, aki közülébe az orosztára eljött, meglátogatott Marconi, és másnap egy tábornokot küldött, hozott Marconi. Kitűntet, és van a protokoll az gyönyörűen lement. Igen, köszönöm. És a harmadnap egy közmárka érkezett a Carlo Alberto mellé, Popov fölment a fedélzetre, és mondta, hogy keresi Marconi urat, a rádió hatját. Kölcsönös tudvagyaskodás következett. Inkább mondja Marconi, inkább ön nevezném a rádió atyának, inkább ön lehetne az atya. Hát szóval ugye ez a jelenet teljesen véletlenül egy olasz múzeumi füzetből került elő. Soha sehol senki nem említette meg, a Marconi életrajza sincs benne, hogy találkozott volna Popovval. Egy rettentő nagy forradalom következett be, ez német mérnökünk a telefonkennél, azt nem tudom, hogy tanácsadóként vagy mérnökként alkalmazták Max Wien tanácsadó nevéket. Tűződik az autociklás rendszer. Mi volt a lényeg az autociklás rendszernek, hogy sorba kapcsoltak egy sor, együtt lehet látni halványan egy ilyen oszlopot, több szikra köz. Ezek itt a szikra köznek a tárcsák. Ez az alaptársa, ez a szigetelő tárcsa, és itt ez a súlya, ez az ellenpólusnak a tárcsája, ezt a Bécsi Technikai Múzeumban fényképeztem, elég rosszul sikerült. Ezekből többet összeraktak, a későbbi nagyadókban 70-80 darabot kapcsoltak sorba. Ennek az volt a lényege, hogy mire a nagy frekvencia kikerült az antennára, azigra a szikra ki is aludt. És rendkívül nagy volt ennek a belső ellenállása, nem zárta rövidre se a rezgőkör, se az antennakör. Ugye az antennakörtől már el volt választva, de a rezgőkör sem zárta rövidre ellen. Szikra között jelentős ellenállást képviselt. Itt látható a telefonkennek egy ilyen összerakott szikra között. Hát, berakták a cellákat, és aztán egy csapóval összecsúszották az egészet. Az volt a cél, hogy minél kisebb legyen a szikra között. Annál jobb volt a rendszer. Közben 1903-ban, kicsit csapunk a történetbe, megjelent egy hívlámpa azó. Ez itt egy általános célú hívlámpa, valószínűleg eredetileg vetítőgépet szolgált. Ez a hengerben egy ilyen mágneses szénőszerúzó rendszer van, ez egy szén rudak. Ha ezt összeérintjük és szétfúzzuk, akkor vakító 4000 kelvinos hív keletkezik. A dán Valdemar Fóüzen nevű mérnök ezt az egész szerkezetet, mármint a szénpárcsákat mágnestérbe helyezte, és hogy még jobban kombináljuk az egészet, az egyik szénpárcát forgatta, csöpögtetett rá petrolejmót, szóval ilyen rettenetesen nagy kínlódásnak tűnik a dolog, de nagyon bevált, és ezek már nem csillapított hullámok voltak, hanem csillapítatlan, úgyhogy alkalmas volt telefonüzeneteknek a közvetítésére. Itt látható a két szénpárca ebben a készülékben, és ezek a mágneses sarkok, tehát alul van a gerjesztőnek, és akkor följönnek ez a nagy vas, mond is. Körülveszi teljesen a Hát elérkeztünk 1906-hoz. Ez a kapcsolási rajza egy magyar kísérletnek. Ezt szerettük volna minden év szeptember 1-én megünnepelni ezt a magyar kísérletet, Pólós József mérnöknek a vezetésével zajlott lent Szürmébe, és nagyon gyorsan annyit elmondok róla, hogy itt van a Pikrai induktor, ezért nem tudunk megszabadulni, hogy kell mindenhova. Itt van a Pikrakő, ez aztán kondenzátorokra dolgozik rá, és a két kondenzátor csoport rádolgozik egy tekercsre, ami aztán összeköttetésben van az antennához. És rettenetesen csodálkoztak, hogy két frekvencia jön ki a termelésből. És úgy volt vele, hogy az egyiket ezért használják, a másikat azért használják. Hát ugye ma ebből megőrülnénk, hogyha egyszerre két frekvencia jön neki egy adóból. Ez a Szürmei parti állomás, tehát ennek a kísérletnek a parti állomása. Kívánható a Pikrakőz. Itt fönnfüggőlegesen, elég rossz a fénykép, a Pikrai induktor, de lehet látni a vezetéket, a Pikrai induktor. Akkor mennek a vezetéket. Pikrakőzre honnan a kormányzátorokra. Még mindenütt a világon leideni palackokat használtak kondenzátorként, ők már egy Szeszi Csemér nevű mesternek a kezemunkája nyomán papírkondenzátorokat sikerült csinálni. És ezek voltak így rádiótechnikai felhasználásban az első ilyen kondenzátorok. Itt van egy fúréves vevőkészülék, és itt megállt az ég, hogy 1906-ban ezen a hajón volt a másik állomás, ez az előre kosztavató valahol a Adrián, egy Pólós József kosztatisztán, hogy miért kínlódnak a kohérerrel 1906-ban, amikor már van elektrolitikus detektor, mágneses detektor, kristály detektor, tehát viszonylag sokféle detektor van. A gondolkodásunk a postai gondolkodás volt, ők táviratot akartak drót nélkül közvetíteni, ahhoz pedig a legegyszerűbb a kohérer meg a távirat is. Mert fejhallgatós vétel az nem az írt eredményt, ugye, hanem csak amit a távirat leír, aztán vagy jól írja, vagy nem. Szintén 1907-ből származik a telefonkennek egy 0-1-0-6-os hajótáviró készülik egy adó. Ugye a meggyőkör, Pikrakő és a nagyfeszültségi transformátor. Hát ami itt nem látszik, ugye az asztal alatt van egy gép, egy egyenáramú generátor, ami hajtja ezt az árammal látja ezt az egészet. Ez pedig az E5-ös detektoros vevőkészülék elektrolitikus detektorral még, bár aztán később tettek bele kamborongumot is. Ez is a telefonkennek egy ilyen alapgyártmánya volt, majd mindjárt rátérek, hogy hol találkoztunk vele. 1907 nyarán elkészült Marconinak az a bizonyos Atlanti-óceán feletti rádióvonala, most a rádiót mondok, de hát szikratávíró vonala, amiről már máshol említettem, csak közben a teljesítményt iszonyúan megnövelték, és külön választották a vezőállomást a tartóállomástól, mind a két helyen, tehát Angliában is és Kanadában is. Teljesen új állomásokat építettek, több száz kilovattal, 240 kilovatt teljesítménnyel, és a Marconinak volt egy újítása, ő ezt a nevet a sok-sok Pikrakőt használta, hanem egy forgó tányér
azon büszkék voltak, és azon külön rövidre zárták időként a szitrakot, és ezzel ért el ilyen 15.000 szitrát másodpercenként. Hát hatalmas berendezéseket épített, ugye a 240 kiló felelően. Itt egy szigetel tekercsnek a burkolata látszik. Szép nagy vastag berendezések. Ez a Móriczka rajza ennek a dolognak, itt ez a tombol tárcsa, itt a rajzó a büszkéket nem rajzolta föl, ezek között a harangok között, két a büszkő közvetítésével jönnek létre a szikrák. Hogy én ezt a magam részéről a Markói legnagyobb teljesítményének tartom, ezt az Atlanti-óceáni távközővonalat, vagy távjóvonalat. De valószínűleg nem csak én, mert egy évvel később, 1908-ban a Nobel-díj bizottság Markóninak és Brown professzornak megosztotta a fizikai Nobel-díjat. Úgyhogy ez egy jelentős esemény volt rásva. 1910-ben Szefender professzor az Egyesült Államokban készített egy úgynevezett szinkron szikrahozót. Amikor ennek a generátornak maximumon van a feszültsége, kiadott feszültsége, akkor ezek a pártlák odaérnek a csúcsokhoz, ugye nem tudom, három csúcsot egyből látni, de lehet, hogy mi van, valamelyik csúcshoz odaérnek, és akkor átivetőzik a szikra. És hát ez is egy nagy teljesítményű, ilyen 150 kW-os gép volt, az Arlingtoni katonai rádiállomáson állították fel, de nem volt sikeres zárójelvetében, viszont megmutatott egy utat, hogy ilyen szikra-szikrahozókat lehet csinálni. Elérkeztünk 1910-hez, még mindig ott vagyunk, igen. Ezt a telefonján csinálta a katonaság részére, ez egy adóvező, ez egy szikratámító adó is levő kordéra szerelve. A magyar telefonján is gyártotta. Hatitanitnál vagyunk 12-ben. Az érdekesség az, hogy az üzemi berendezése egy 5 kW-os szinkron szikrahozó, ami így nem látható. Ezzel szemben tartalékként itt van még a hagyományos szikrainduktor, mondom, nem maradt a belső onnan, annak lenni kell. És mikor a gépház leállt a titanik süllyedése közben, akkor ezzel a egyszerű szikrainduktorral még tudtak egy új dolgozni. Saját akkumulátorról, tehát ugye itt a rádiállomáson pár akkumulátorral lesz el lehet látni a kültségre. Ez a titanik testvérhajójának a rádiókabinja, hát csak azért, hogy az előző fénykép egyáltalán nem egy rendes fénykép, egy nagyon szánalmas amatőrkép. Így néz ki egy Markóni állomás, egy ilyen nagy hajó, mint a titanik, hát ez az Olympic volt. Ez a titanik szinkron szikrahozója, itt maga a gép, ami hajtja, és itt van a hátul a forgótársák, amik a szikrákat biztosítják. Hát most itt a kondenzátorok ugye már nem lejteni palackok, már itt is papír kondenzátorok vannak, ez már egy korszerű valami. 14-ben a háború kitöréskor a Csepel-szigeten egy szikra távjóállomást hoztak létre, és az érdekessége a dolognak, hogy a személyzet egy része azok közül kerül ki, akik 1906-ban fiúmébe kezelték azokat a kísérleti rendezéseket. Többek között Olnai Henrik, aki a nemek az állomásnak a vezetője lett.
Hát ilyen barokszerű épületek, ez egy 120 méteres rásos túrony. Ez a szikrahadó, ez egy keresztünkön szikrahadó egyébként, de ez a cseterek készült fénykép. Érdemes megemlíteni, hogy a telefonken ezt a készüléket 15 kW-osként árultak, de Magyarországra úgy került, hogy egy kis generátor, kis áramellátó generátort szolgáltattak hozzá, amelyik csak fele teljesítményű volt, úgyhogy csak 2,5 kW jött ki. Úgyhogy ezt mindenünk 7,5 kW-osnak jelentik, hát annyi jött ki belőle egyértelmű, de tulajdonképpen eredetileg egy 15 kW-os készülék volt. Itt a más feszültség transformátor, itt vannak a szikra között, négy sor szikra között, kettő üzemi, kettő sor talpon. Tehát egyszerre nem ment, mint a sor. A szikra közökkel volt egy ilyen probléma, hogy beégtek, betámadtak, és akkor át kellett kapcsolni a kapcsolatékra. Ez itt fönt pedig a erdőkör, és akkor valahova ment ki a rezgés az antennára. A csekeli állomásra hoztak egy 30 kW-os időámba hazót is, de igazából nem használták, úgyhogy egy évvel később átvitték Temesvárra, és ott lett a hadseregparancsnokságnak a rádióadója. Hát itt körülbelül ez látható, de nem tudtam megállapítani, hogy majdnem biztos vagyok benne, hogy nem Csepelen, hanem még a gyárba készült a fénykép, de egyébként a fénykép a Posta Múzeumból származik, tehát valami köze van a Magyar Postához, valószínűleg ajánlat érkezett. Nem beszéltünk a vezőkészülékekről eleget. Ez volt a csepeli szikrakábírónak a második detektoros vezőkészüléke. Az első az egy olyan E5-ös volt, amit említettem valahol a telefünken hajórádiónál. Ez E90 típusú. Hát ez 16-ig volt használatban, ez egyet a 16-ig, akkor egy lámpás, lévő lámpás erősítőt, és aztán elszabadult a pokol, hogy jöttek az elektronis erők, úgyhogy ez már csak múzeumi tárgy maradt. Ez egy Siemens Hartkeáltal készített szikrakábíró, éppen a belőkészüléke, ez a szikraadó. Itt van a kis szikratőr, csak egy pár társa látszik, mert ez kis energiában megy, úgynevezett lövésztáró rádió. Három dobozból, egy vevő, egy adó, egyforma tűzöl dobozká, és egy vibrátoros tápegység, ami a nagy tett szolgáltatta. És egy érdekesség. Malabárba, valahol a majdnem távol keleten, ott a hívban egy szigetvilágba, Poulsen-féle ívlámba adó. 2,5 megawattos. Most ezeknek cseteleket, ahogy az elektronsüveg megjelentek. De ennek nem. Mert ugye olyan hatalmas beruházás volt, és olyan hatalmas teljesítés volt, hogy 1940-ig volt használatban. Illetve inkább úgy fogalmazni, hogy akkor még használatra volt, hogy mi történt utána, igazából nem tudjuk. Ennyi volt a visszaemlékezés, nagyon szépen köszönöm a türelmet.